Závesz Tibor, az Závesz Research vezetője és Mrázágoson Sámuel, a Nézőpont Intézet vezérigazgatója. Az aréna ma esti vendégei, párt preferenciák, pártok támogatottsága, párt sorrend 11 vagy 10 hónap a választások előtt. Ez az aréna ma esti témája. Az MSZP-ről beszéltünk a rövid szünet előtt, és egy picit még maradjunk ennél a pártnál, ugye beszéltünk arról, hogy vajon Botka László megjelenése, miniszterelnök jelöltsége mérhető-e, mikor mérhető, mitől függ. Beszéljünk egy picit a média bojkotról. Okos dolog-e ez látva a számokat is önök szerint az MSZP részéről, Mrázágoson Sámuel?
Hát talán ők adták meg erre a feleletet, mivel úgy tűnik a délutáni hírfolyam alapján, hogy mintha elkezdtek volna visszatáncolni ebből a bejelentésből. Szerintem több okból sem okos dolog, miközben a hirtelen felindulásból talán érthető, hogy amikor kellemetlen kérdéseket próbálnak nem baráti jelleggel föltenni, akkor egy politikus könnyen felháborodik. Ez történt ugye Szegeden Botka László esetében. Tehát hirtelen felindulásból magyarázható, ami történt, de mégis több szempontból szerencsétlen. Egyrészt láthatóan nem ura Botka László az MSZP-nek, tehát vannak, akik kilógnak a sorból. Másrészt nem sikerült világossá tenni, hogy milyen médiumokra vonatkozik ez a bojkot, a közmédiának, ami a hivatalos kommunikációban benne volt a listában. Pár MSZP-s politikus ezt nem olvasta el rendesen, és a közmédiának már többen nyilatkoztak azóta MSZP-s politikusok, és így egy kicsit kellemetlenné válik. De félretéve a menedzsment problémákat, szerintem a legnagyobb probléma az, hogy egy olyan pártnak, ami valahol 10-13% között, vagy a teljes népességben 7-14% között a két szélső értéket megnevezve, amit közvéleménykutatók mutatnak, ingadozik, az ismertség, az üzeneteknek az átvitele még akár kritikus tálalásban is inkább előny, mint hátrány. A Fidesz jobban megengedheti, hogy még erősebb mondatot mondjuk, a Fidesz jobban megengedheti magának azt, hogy bojkotálja mondjuk a Simicska Lajos nevéhez kötődő médiumokat, neki nincsen vesztenivalója, van elég média felülete, átjönnek az üzenetei. Egy MSZP szerintem luxus, hogyha lemond bizonyos megjelenésekről, mondom még egyszer, még akkor is, ha ezek a megjelenések nem feltétlenül barátiak.
És a közvéleménykutatói oldalról is nyilván a politikusok döntéseit nem minősítem, de azt gondolom, hogy az építkezéshez, az üzenetek eljuttatásához, főleg, hogyha elindítottak egy ilyen baloldali retorikát a plakátkampányon és egyéb hordozókon, annak szerintem egyenes folyománya az, hogy az ember ezt minél több fórumon megpróbálja hangoztatni, eljuttatni. Tehát én azt gondolom, hogy minden lehetőséget ki kell használni egy pártnak, hogy a társadalomhoz eljutassa az információnak. Kellőképpen erősnek kell lenni ehhez, és felkészültnek. Tehát nem egy egyszerű dolog, nyilván egy ellenséges környezetben a politikus is ember, és meg kell küzdeni ezzel az ellenszéllel, de vállalnia kell szerintem annak érdekében, hogy minél több választót meg tudjon győzni.
A beszélgetésünk első felében szóba került már többször a baloldali összefogás, az esetleges összefogás, hogy ez egy gyakorlatilag visszatérő témája minden választásnak. Mérik-e azt a közvéleménykutatók, hogy a választók milyen szövetségeket támogatnának, illetve milyen szövetségeket nem támogatnak? Mrázágoson Sámuel.
Konkrétan ezt nem mérjük, és azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy okos lenne ezt megkérdezni. Már csak azért is, mert a néha politikusok, de még annál is sűrűbben politológusok is tévednek a fogalomhasználatban. Tehát ez nem hiszem, hogy ahhoz, hogy valakinek a véleményét egy kérdésben meg lehessen mérni, az első alapfeltétel, hogy legyen ismerete az adott matériáról, kérdésről, és nem hiszem, hogy ez a feltétel adott. Így pedig a vélemény struktúrát nem lehet vizsgálni egy közvéleménykutatás formájában. Nagyon ügyesen meg lehet fogalmazni erre irányuló kérdéseket, de én nekem az az érzésem, hogy a koordinált indulás és a közös lista közötti tartalmilag nagyon fontos, de nyilvánosan nagyon nehezen elmagyarázható különbségről a teljes népességben, de akár a biztos választókörében is nehéz lenne kutatást prezentálni. Remélem, a Tibor nem fog most előhúzni a fiókjából egyet és megtáfol, de...
Zelvesz Tibor?
Annak látom értelmét, hogy bizonyos konstellációkat választókerületi szintre leaplikálva, ezt csúnyán mondtam, de a lényeg az, hogy a kérdésnek úgy kell szólnia, hogy ha itt az ön választókerületében a következő jelöltek indulnak, akkor ön, most nem nevek természetesen, hanem pártjelöltek, akkor ön hogyan voksolna. Itt mondjuk olyat meg lehet csinálni hogy az MSZP és a DK-nak valami közös jelöltje van, ahol csak az MSZP indít jelöltet, de a DK nem indít jelöltet, tehát látja ezt a választópolgár. Ez mondjuk egy ilyen kulcskérdés, meg kardinális kérdés, pont a két pártot azért említettem, mert ebből azt lehet látni, hogy tulajdonképpen az MSZP és a DK szavazói is elfogadják egymás jelöltjeit, tehát majdhogy nem mindegy, hogy melyikük indulna. Itt az a kérdés, hogy ez mire elegendő, tehát elegendő-e arra, hogy utolérje mondjuk a Fidesz támogatóját, még ezt teszem hozzá, hogy még egy dolog, hogy abban az esetben, hogyha például DK-s indul, az nem biztos, hogy a bizonytalanok közül sokakat arra ösztökél, hogy erre a jelöltre leadja a voksát, és ez mégpedig azért van, mert Gyurcsány Ferenc személyen, nyilván nem Gyurcsány Ferenc indul az adott választókerületbe, de ha valakinek a neve egybefort a pártjáival, az Gyurcsány Ferenc, és mivel ő egy megosztó személyiség, az abban nem kell kételkedni, az MSZP szavazók mondjuk elfogadják a DK-s jelöltet, és oda voksolnak, hogyha egy választókerületben mondjuk Budapesten az MSZP nem indít jelöltet, de a DK pedig igen, de az már kétséges, hogy ugyanúgy be tud-e húzni mondjuk egy DK-s jelölt bizonytalan támogatókat, mint ahogy egy MSZP-s. Tehát ez mind-mind mérlegelni kell. Tehát ilyeneket érdemes modellezni, de olyan nagyon elmerülni ebbe tényleg nem érdemes. Csak ezt a kettőt hoztam el most azt, hogy az együtt szavazói, a párbeszéd szavazói és a többiek hogyan viszonyulnak. Tehát szerintem nem kell ezt ennyire alaposan, most még főleg nem.
Nem mondtuk egymásnak ellent, mert amire én utaltam, az az elméleti modell népszerűségének a mérhetetlensége, de természetesen másodlagos preferenciát, átszavazási hajlandóságot lehet mérni, csak ez nem a konkrét koordinált indulás versus közös lista közötti népszerűségválasztás, hanem annak a vizsgálata, hogy egy DK-s szavazónak van-e MSZP-s másodlagos preferenciája, és ha általánosságban kérdezzük, hogy ha csak egy baloldali jelölt indulna, akkor arra szavazna-e? Ilyen típusú kérdésekkel természetesen körbe lehet lőni azt, hogy melyik választási konstellációnak mekkora lenne a pontos társadalmi támogatottság.
Adjunk egy jó tanácsot amatőr politológus hallgatóinknak. Összeadhatók a baloldali ellenzék támogatottsági számai? Ráz Ágoston Sámolja.
Igenis, meg nem is. A főszabály szerint természetesen nem adható össze semmivel. Azonban, ha ezt a másodlagos preferenciát nézzük, hogy egy közös baloldali jelöltre szavaznának-e, akkor nagyjából kijelenthető az, hogy akik bevallott baloldali, valamelyik baloldali párt bevallott preferenciájával rendelkeznek, azok hajlandóak lennének egy másik baloldali jelöltre is szavazni. Tehát végeredményben a módszertani alapvető tiltás ellenére kockás füzetbe összeadható fejben lehet ebből a kategóriával számolni.
Závesz Tibor?
Egyetértek vele, tehát minden ilyen mérés azt jelzi, hogy ezek az átszavazási hajlandóságok elég erősek, a baloldali szavazók értik a dolgukat ebben a szituációban.
Beszéljünk akkor, ugye a második helyről beszéltünk, ugye, hogy a második helyért folyik a verseny, ugye a Jobbik a vetétárs, az MSZP oldalán, vagy legalábbis ugye nyitott a verseny, mind a ketten ezt mondták. Mi az, ami a Jobbik számaiban most mérhető? Vajon Vona Gábornak a középre igazítása, ez mennyire mutatkozik meg ezekben a számokban? Závesz Tibor.
Hát ugye már használtam egyszer ezt az araszolgatás kifejezést, tipikusan jellemző volt a Jobbikra a mi intézetünk adatait tekintve az elmúlt fél-háromnegyed évben az, hogy egy picit mindig csökkent, stagnált, egy picit lement, tehát egy ilyen araszolgatás ment lefelé, elveszítette azt a nagyon markáns pozícióját, hogy mindenképpen azt mondhassuk, hogy valamikor talán össze tudja magát szedni, és a Fidesznek a választási esélyeit ronthatja, és esetleg megverheti, tehát erről most már nem beszélhetünk. Én azt láttam a legutolsó mérésben, valószínűleg a plakátkampány lehetett ebben talán valamennyire meghatározó, hogy ez a fajta ilyen visszaesés, ez megszűnt. Abban még nem vagyok biztos, azt nem merem kijelenteni, hogy elindult egy visszafelé áramlása a Jobbikhoz, de hogy így megállt ez a visszaesés, erre ezt így kimerem jelenteni az adatok alapján.
Ráz Ágoston Sámuel?
Itt vannak előttem a közvéleménykutatási adatok, és hogyha megint csak 14-es választásokhoz képest viszonyítjuk, akkor a Závesz Research-nél 11%-on állt a választások előtt utoljára a teljes népesség körében a Jobbik, és most is áprilisi adat alapján 11%-on volt. A mediánnál 15%-on állt, előtte is most 14%-on áll. A Nézőpontnál 15%-on állt a választás előtt, 14-ben és most 11%-on, és így sorolhatnánk. Tehát összességében azt lehet mondani, egyébként mind a három közvéleménykutató ezt mutatta, hogy a kettő adat között, tehát 14 és 17 tavasza között volt jobb állapotban a Jobbik. Egy ilyen kúpszerű mozgást írt le mind a három közvéleménykutatásban, hogy pontosan mikor ért el a csúcsát, az nem ugyanabban a hónapban van, de valamikor 15 tavaszán indult meg egy növekedés a Jobbiknál, és azt egészen biztosan elkoptatta. A mi számaink szerint még egy picit lejjebb is ment a 14-es választási adathoz viszonyítva. Tehát ha meg is állt, amit előbb hallhattunk, a Jobbik támogatottságának csökkenése, az azért van, mert elérte azt a talapzatot, ami már hosszú évek óta biztosan megvan a Jobbiknak. Az a remény, amit Vona Gábor megfogalmazott, oly sokszor, hogy győzni fog a 18-as választáson, az ezen számok alapján egyáltalán nem tűnik megalapozatnak.
Ebben a helyzetben egyébként egy újabb radikális mozgalom megjelenése, mondjuk a Betyáns Öreg vezetésével, kitől vehet el szavazót vajon?
Én azt gondolom, hogy a Jobbik csúcsfontról való erodálódásának, lassú visszaesésének például az egyik megjelenési formája, hogy a nemzeti radikális szavazók, akik nem ezt a Jobbikot keresik, hanem azt, amelyik a korábbi választásokon elérte a maga sikerét, azok már eltávolodtak a párttól, tehát valahol a bizonytalanok széles tömegeiben találhatjuk meg őket, nem más pártnál. Hogyha megalakul egy ilyen radikális párt, akkor azt gondolom, hogy az ő fölvevő piaca valahol ezekben a szavazókban van, és ez nem a meglévő Jobbik. Tehát a Jobbik szavazó tábora csökkent, és valahogy olyanná formálódott szavazócserével tulajdonképpen a társadalmi demográfiai kép egy picit megváltozott, elfogadták azt a típusú ilyen középutas hangvételt, amit Vona Gábor mostanában képvisel. Tehát azt nem hiszem, hogy egy ilyen önáltal említett radikális formáció tovább rongálná a Jobbik pozíciói, de ettől még lehet egy meghatározó tényező, arra látok esélyt, hogy néhány százalékos pártként esetleg megformálódjon, de hogy egy parlamenti választáson ez ére valamit, abban szkeptikus vagyok.
Brázs Ágoston Sámuel?
Egy ilyen párt elsősorban szervezeti és kommunikációs kihívás lenne a Jobbiknak. Szervezeti, mert a tagságba beleharaphatna. Azért azt láttuk, hogy az elmúlt hónapokban több kis településnek a Jobbik szervezete feloszlott, és ők könnyen megnyerhetőek lennének egy ilyen új nemzeti radikális pártnak. És kommunikációs, mert a Jobbik azért hozzászokott ahhoz, hogy legalábbis a nemzeti radikalizmus időszakában egyedülálló volt, és nem volt versenytársa ezen a térfélen, ezáltal lenne. A Vona Gábor által tavaly nyáron megfogalmazott és azóta sokat idézett identitásválsága a Jobbiknak, az ezáltal felerősödhetne, hogyha egy nemzeti radikális alternatívát kapna, és a energiájának egy részét azzal kellene lekötnie, hogy a nemzeti radikális új párthoz mi a viszonya a volt nemzeti radikális pártnak. Egy kiegészítés csupán, hogy egy picit a szavazótáborát is fenyegetheti, azt mindig a létrejövő új pártnak a debütálásától függ, hogy valóban fenyegeti-e. Mi azt látjuk másodlagos preferenciákban, hogy a Jobbik jelenlegi szavazótábora, ami tehát a 14-es szinten van a teljes népesség körében, annak az egynegyede, egyötöde mondja magát nemzeti radikálisnak. Számukra egy kihívás vagy egy opció lenne esetlegesen egy új párt, de hogy ez működik, ez attól függ, hogy mennyire szimpatikus, mennyire hiteles, mennyire erőteljes az a alternatíva, ami a hírek szerint létrejöhet.
A Momentum, említettük már a beszélgetés első felében, bele tud-e szólni 18-ban a versenyben? Mit mutatnak most a számok? Závetsz Tibor.
Forra politikai élet, és ennek egyik okozója éppen a Momentum, ugye egy sikeres népszavazási kezdeményezést követően egy országjárásba kezdett, nagyon sok média felületet kap. Ennek az a következménye, hogy nagyon gyorsan beérte, sőt mondhatom, meg is előzte azokat a pártokat, amelyek most már elég hosszú ideje 1%-on állnak, és hosszú évek óta itt a magyar politikai életben részt vesznek.
LMP már beszél együtt?
A LMP talán nem, kevésbé, bár az LMP-re nyilvánvalóan veszélyes lehet a van valami hasonló karaktere a párt üzeneteinek. A liberális párt, az együtt, a párbeszéd, ezek mindenképpen azok közé tartoznak, amelyeket talán már most megelőzött mondhatjuk. Sok mérés van. Ebben a pártpreferencia méréssorban a legnagyobb támogatottság az 2% volt, a népesség teljes egészén belül, de éppen a múlt hét végén kapott nyilvánosságot egy olyan telefonos felmérés a cégünk egy másik témában készített kutatásához kapcsolódóan, ahol a teljes népességen belül 4% volt, de az pont május 1-e után készült néhány nap alatt ez a felmérés. Tehát azt mindenképpen lehet látni, hogy a párt, ha nem is a teljes társadalomban, mert a 2% vagy akár 3-4% az nem jelzi azt, hogy széles sem bágyazott lenne a magyar társadalomban, sőt, de jelen van, és azt a legutóbbi ilyen összesített adatsorból az összes eddigi méréseinket összeraktuk, és éppen azt mutattuk meg, hogy a pártnak tulajdonképpen 40 év alatt van tábora, és 40 év fölött lényegében nincsen, hogy Budapesten és a nagyobb városokban van tábora, de a falvakban lényegében nincs momentumos. Ez ami változhat nyilván, hogyha itt előtérbe kerül a pártnak a prominensei előtérbe kerülnek és többet szerepelnek. Másfelől iskolázottság szerint is persze azt a hagyományos képletet hozza, hogy a magasabb státuszúaknak van egy érdeklődése a Momentum irányába, az alacsonyabb státuszúakat nem ért el ez idáig, tehát azt lehet mondani, hogy egyelőre még elég ilyen féloldalas az a fajta szavazótábor, de mindenképpen számolni kell vele, és én azt gondolom, hogy tényleg több pártra is veszélyt jelent a kisebbek közül.
Rázágosnos elmúl?
A legjobb, ami történhet a Momentummal, hogyha a 4% környéki pártnak emlegetik, hiszen neki most azt az üzenetet kell megfogalmaznia, hogy nem elvesztegedett az a szavazat, akár a potenciális támogatón is múlhat, hogy bekerül-e a parlamentbe. Ha egy 1%-os pártként azonosítanánk, akkor azt mondhatná egy esetlegesen megszólítható Momentum szavazó, hogy nem adom oda, mert ha az én szavazatommal is legfeljebb csak 1,1%-os lesz, és akkor ez egy elvesztegetett szavazat. Ha 4% környékén van, akkor viszont ennek lehet egy turbulens hatása, egy pozitív turbulenciája, ami megmozgat olyan szavazókat, akik régóta tudjuk a baloldali és a liberális szavazók körében van egy várakozás, hogy valami új megjelenjen, és lehet, hogy könnyen meglátják ebben, mondom még egyszer, abban az esetben, hogyha azt nem egy elvesztegetett szavazatnak érzik. Egyébként meg tudom erősíteni a Tibornak azt a számát, mi is ezt láttuk egy személyes adatfelvétellel készült kutatásban, hogy 2%-on áll a legvalószínűbb listvás eredmények tekintetében a párt. Én nem közvéleménykutatóként, hanem elemzőként azt gondolom, hogy a következő hónapok fogják eldönteni, egy nem biztos, hogy politikával sűrűn telő nyár előtt állunk, utána pedig az ősz dönti azt el, hogy a nyilvánosságban meg tud-e maradni a Momentum. Ha meg tud maradni, hogyha minden héten tud híreket generálni, és mondom még egyszer, hogyha azt a képzett társítás kötődik hozzá, hogy bent vannak a parlamentben, és nem elvesztegezett a rájuk adott szavazat, akkor akár be is csúszhatnak.
Beszéljünk egy picit a bizonytalanokról. Sokszor szóba kerültek a mai beszélgetés során már. Ugye ez egy meglehetősen nagy tábor, talán akár 4 millióan is lehetnek, hiszen ugye nem tudjuk, hogy...
Nagyjából 3-3,5 millió inkább.
Kik ők? Rázágoston Sámuel. Tudjuk? Hát, vagy a pártok tudják, hogy kit kellene megszólítani?
Tudják, és a javarészükről le is mondanak, mert ez csak a, nem tudom én, a papíron néz ki nagyon jól, sokan vannak a bizonytalanok, azt is tudják a pártok, hogy a 8 millió választásra jogosult polgártársunkból 3 millió nem is fog elmenni szavazni. Tehát az, aki aktív vagy aktivizálható, de nem rendelkezik világos pártpreferenciával, az már egy nagyon szűk réteg, és az, aki aktív vagy aktivizálható, de még világos ideológiai elkötelezettséggel sem rendelkezik, az még kevesebb. Mi a Nézőpont intézetben azt szoktuk ezért mondani, hogy vannak kormányváltást akaró, ez ugye egy kérdéssel beazonosítható, hogy ki akar kormányváltást, pártpreferenciával nem rendelkező, vagy azt eltitkoló, rejtőzködő, de aktív vagy aktivizálható szavazók. Ez nagyjából az aktívok körében sem éri el az 5% pontot, ami önmagában, ha egy párt lenne, akkor pont elég volna a bejutáshoz, de természetesen ez aztán sok fele oszlik, hogy aktívok lesznek-e valóban, vagy pedig egy irányba szavaznak, vagy sem. túlbecsült probléma a bizonytalan szavazóknak a világa, sokkal fontosabb egy párt szempontjából a meglévő szimpatizánsoknak az aktivizálása.
Závész Tibor?
Egyetértek, és még én azt tenném hozzá, hogy ahogy jön majd a választás, én biztos, hogy egyre többször fogom használni azt a kifejezést, amire Ágoston is most körbeírt, aktív bizonytalanok, és azalatt azt fogom érteni, hogy azok a választópolgárok, akik mutatnak valamifajta elmeneteli szándékot, de még nem tudtak elhelyezkedni a pártok között, és hogyha ezt a csoportot nézem, akkor jutunk oda, hogy mondjuk legfeljebb a választókoló népesség mondjuk egy tizedéről beszélhetünk, azaz mondjuk 800 000 emberről, de most tegyünk egy kicsit tágabb tartományt, és azt mondom, hogy olyan 500 000 és az 1 millió ember között vannak azok, akik valahogy még nem vagy kormányváltók, vagy a kormánya valamelyes szimpatizálók. Tehát korán sem arról van szó, hogy itt 3-3,5 millió embert kéne valahogy, vagy abban lehetne reménykedni valakinek. Most befelé vett hallottam, hogy egy új párt alakításáról van szó, és és akkor azt mondta a potenciális pártelnök, hogy ő a bizonytalanokban...
Ilyet még soha senki nem mondott korábban.
Bizonytalanokra fogja alapozni a politikáját, mert az ő fejébe is egy ilyen 3-3 is, és azt gondolom, hogy abból neki valamennyi jut. Az a rossz hírem, most már ilyen 20-valány év közvéleménykutatási tapasztalat után, hogy nem jut. Nem jut. Ezek az emberek, ez az aktív bizonytalanok, tehát ők valahol 500 és 1 millió fő között szépen el fognak helyezkedni azok között, ha egyáltalán, azok között a pártok között, akik jelenleg is a palettán vannak.
Nekem tetszik az aktív bizonytalan megnevezés, de egy kicsit sokallom a számot, amit mondasz, tehát ahogy ilyen sokan lennének, én ezt sokkal kisebb rétegnek, pár százezer főnek gondolom. Létezik, azt hiszem ugyanarról beszélünk, de az 1 milliót aztán különösen nagyon optimista szám sornak érzem.
Látszik a számokból az, hogy kinek lehet a jelentősebb tartaléka, kinek lehet jelentősebb tartaléka? Fidesz-KDNP-nek, MSZP-nek, Jobbiknak, Momentumnak, melyik párt lehet az, amelyiknek van érdemi mozgásterő, hogy mondjuk bővítse a támogatottságát? Viszonylag gyorsan, ugye nagyjából 10 hónapunk van.
Szerintem nem pártnak van, nagyobb hátországa vagy potenciális tartaléka, hanem oldalnak. Ők a kormányváltók. Csak a kormányváltók annyira széttagoltak jelenleg, hogy nem lehet azt mondani, hogy ezek közül valamelyik párt be tudja magához vonzani az összes kormányváltásban érdekelt, és tulajdonképpen jelenleg pártot nem választó aktív bizonytalan. A kormánypártoknál szerintem kisebb a tartalék, de nincs is rá szüksége, hiszen a Fidesz jelenleg, erről beszéltünk az elején, ez a mondjuk 2,5 milliót közelítő csoport, ez nagyon egyben van. Ott, ha ezt mozgósítani tudják, akkor ez tulajdonképpen megismételhető az elmény, és vele szemben egy rendkívül széttagolt ellenzéket lehet látni. Tehát ellenzéki tartalék több van, csak nem lehet megnevezni azt a pártot, amelyik ezt begyűjti.
És itt nem csak a baloldal fragmentáltságáról van szó, hanem a minimum kétoldali ellenzékiségről, tehát a Jobbik és a baloldal kétoldali ellenzékiségéről. Mind a kettő párt valahol a 1 millió környékén rendelkezik, plusz-minusz jó sok százalékkal természetesen, mert nagyon nehéz ezt beazonosítani az aktív, elkötelezett szavazókat, de nagyjából 1 millió szavazótáborról beszélünk, ami a 2-2,5 milliós Fidesz táborhoz képest egy középmezőnyre elegendő, és ahogy már említettem, a 14-es választás ismétlés gyanús helyzetéhez vezet.
Egy-egy mondatban, mire számítanak az elmúlt nagyjából egy órában vitatott, vagy megbeszélt számok ismeretében, melyik párt milyen kampányra készülhet vajon, milyen stílusú, milyen üzenetekkel, mire számítsunk a következő 10 hónapban, Ráz Ágoston, Sámuel? Kormánypártok és ellenzék.
Egy mondatban foglaljuk ezt össze, hogy milyen lesz a kampány. Kemény, mert mindannak dacára, amit itt az esélylatolgatás kapcsán elmondtunk, akkor tudják aktivizálni a saját táborukat ezek a pártok, hogyha nagyon erős üzeneteket fogalmaznak meg, és minimum a sajátjaikkal elhitetik azt. A oldalon belüli verseny és a nagy választási pártversenyokán elhitetik azt, hogy ők a legerősebb ellenzék, vagy ők a leghitelesebb, felkészültebb kormánypárt. Tehát én egy a választási esélyek ellenére nagyon intenzív kampányidőszakra számítok, erős üzenetekkel, néha övön alul ütésekkel.
Závész Tibor?
Ezt izellálnám, harcos, kemény adok-kapok csatározás, és minden párt bele fog adni apait, anyait.
Závész Tibor, az Závész Research vezetője és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezérigazgatója voltak az Aréna ma esti vendégeim. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevükben is búcsúzik a műsorvezető, Hlava Erihárd. Minden jót, viszonthallásra!